Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Kuzmány István vagyok, állandó diákonus, a Magyar Kurier és az Új Ember főszerkesztője. 12 hírnök, 12 beszélgetés. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Pindrok Csaba színművészt, aki a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a hírnöke. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, és nem csak hírnök, hanem Szecska vezére is, a főszerkesztő úrnak.
Bizony, mert kiderült, hogy egy gimnáziumban jártunk, és nálunk ugye a Szecska az, aki alsóbb éves volt, és aki el is viseli a különböző cikizéseket, tehát így fogok tenni most is. Köszönöm szépen azért a bizalmat. Azzal kezdenénk, hogy egy rövid életrajzban próbálnám a teljeség igénye nélkül Pindrok Csabát bemutatni. Pindrok Csaba 1972. március 19-én születtél Salgótarjánban, az esztergomi temesvári Pálbárt Ferences gimnáziumban érettségiztél 1990-ben, majd pedig a Színház és Filmművészeti Egyetemen szereztél diplomát 1997-ben. 1997 és 2002 között a Budapesti Kamara Színház tagja voltál, majd pedig 2002 és 2006 között a Víg Színház színésze. Aztán 2006-tól 11-ig szabadúszó, 2012-től most nyárig a Thália Színháznak voltál a színművésze, jelenleg szabadúszó színművész vagy. A NEK szempontjából most tavasszal vettétek fel a Reménység oszlopa című hangjátékot, ahol Eugenio Pacelli bíborost kislánya oldalán ugye eljátszottad, ő pedig... ha jól tudom, Lilitnek nevezték azt a kislányt, akit kislányt, szem 19 éves darabba, akit megtestesített. 2006 óta vagy nős, feleséged Verebes Linda színésznő, akivel a Mr. és Mrs. darabbal már azt hiszem közel 10 éve együtt játszottok is. Gyermekeitek ugye Mira, Richard és Patrik. Munkásságodat Madács díjjal és Jászai Mari díjjal illették. Ez a teljesség igénye nélkül
igen,
volt, nem
kimaradt. Igen, mehetek haza, mert...
Igen, akkor álljunk is, beszéljünk a frankás élményekről. De tényleg kezdjük ott, hogy pár évvel ezelőtt nekem is, mint volt diáknak, feltűnt az, hogy pár évvel ezelőtt is, meg korábban is mindig a gimnáziumnak akár a reklámjaiban benne voltál. Soha nem hagyott ki, hogyha interjú készül veled, hogy te a Ferences gimnáziumban jártál, Esztergomba. Miért ennyire meghatározó az életedben az ott töltött 4 év?
Nem tudom, hogy miért ennyire meghatározó, de hogy a meghatározó, az biztos. Ma is egy osztálytársammal beszélgettünk. Nem mondhatom el, hogy miről egy meglepetésbulit szervezünk ott valakinek, de tény és való, hogy amikor én oda jártam 86-tól 90-ig, akkor Bubik István, Isten nyugosztalja, volt az az ember, akinek a nyilatkozataiban, pláne az akkori rendszerben mindig szerepelt a frankás, a franka, a gimnázium. Ő akkor 8 főszerepet játszott egyszer a Nemzeti Színházban, ugye nem volt a kereskedelmi tévék, igazi nagybetűs sztár volt a színház legszentebb értelmében. Nem bulvárosodott egyáltalán, hanem nagy szerepeket játszott a Nemzeti Színházban, és ő volt a valaki. Én őt néztem mindig, hozzá akartam hasonlítani. Akkor még nem tudtam azt, hogy színészként, csak hogy ezt a megbecsülést, ezt a köztiszteletnek örvendést, ezt hogy lehetne megkapni? És amikor meghalt Isten nyugosztalja, akkor összehívtak ott a tornateremben, ugye, miről beszélünk, a kis színpadon egy megemlékezést. És akkor emlékszem, hogy már a Valami Amerika után voltam, és azt mondtam, hogy na, akkor jó, eljött a pillanat, amikor én átlépek az ő gúnyájába, amire vágytam. Egész éjszaka otthon tanultam a tudom, melyik verset, azt hiszem, igen, Aditól, hogy az olvasztó tüzet küldi a hamu nektek fiatal elhagyott testvérek. A tűzmárciusát tanulgattam, amit már tudtam 20 évet, mondtam, hogy majd ezt elmondom, mert ez Bobik Pista üzenete nekünk, hogy ne csüggedjetek, fiúk. Beöltöztem szürke öltönybe, vörös inkbe, és akkor mondom, ezt a verset elmondom, és akkor most én leszek a Pista. kiálltam. Úgy beégtem, mint az éjszaka, elfelejtettem a szöveget, saját magam hiúsággal teljesen összeroppantam. Először csak nem jutott eszembe a szöveg, akkor még úgy valahogy úgy kilöktem magamból, mint hogyha egy nagy hatásszünet lenne, hiszen én szövettem hátul a sorban egy olyan kisfiút, aki én lehettem akkor, amikor a Pista beszélt, csak ez a kisfiú nem nézett úgy, mint én a Pistára, hanem unatkozott. Tehát ott az így megbillentett, megmondom a hiúság, de az, amíg átmentem, aztán a következő, amikor ezt a nagy refrént mondtam volna, hogy az olvasztó tüzet, amire fölépítettem az egészet, amiben beöltözködtem, teljes kakuk elment a szöveg, ott álltam, már vörösebb voltam, mint az ingem, már ki is léptem, egy ilyen mozdulat a hátra jön, és akkor egyszer csak egy diák besúgta, hiszen ez egy kötelező vers. Ott rájöttem, hogy nem léphetek a helyre, de ha valami sokkal erősebbet kaptam, azt a közösséget, amit te is érzel, ami miatt 30 év után, 20 év után, 40 év után akár napi szinten tudnak beszélni egymással frankás öreg diákok. Tehát van iszonyatos jó nagy közösséget adott, ami a mai napig éltet. Minél idősebb az ember, annál jobban.
Említetted, hogy akkor a Bubik Istvánnak van szerepe abban, hogy színész lettél valahol. Mi indítottál ezen kívül ezen az úton?
Több pontja van, de maradjunk akkor a Frankánál, nem tudom, Gertner Júlia apácanő neked megvan-e, magyart tanított. Minden versmondó versenyen indultam már előtte az általános iskolában is, soha nem jutottam még az osztályi döntőn tovább sem. Valószínűleg nem azért, mert egy összeesküvés elmélet céltáblája lettem, hanem nem menetekkel, megmérettettem, és nem sikerült. Viszont egyszerű, a harmadikba behozott egy Latinovics Zoltán kazettát, és az teljesen megfordított mindent. Én, aki azért már lassan egy évtizede nyitott szemmel aludtam az órákon, bambultam kifelé az ablakon úgy, hogy persze előre néztem, mert igazából nem éreztem magam semmilyen tárgyban, úgy nagyon nem érdekelt. Valahogy úgy átmentem a vizsgákon, néha úgy nagyon tanultam, de hogy nem volt sikerem a tanulásban. De minden esetre ez a vers, ez egyszer csak ez így bevitt, behozott fókuszba valamit. Elkértem ezt a kazettát, és onnantól kezdve csak verseket tanultam. Tehát én ott a hálóba, én nagyon halkan Latinovics Fodorovban mondtam a verseket, de csak nagyon halkan mertem, mert hogy én egy olyan vicces fiú voltam, ezért ez nem lett volna buli, hogyha hallják, hogy ez ilyen borul, tehát nagyon halkan mondtam. Vagy pedig, amikor Pál atya vitt minket haza, mert Sangot Rejani voltam, és bekérdezkedtünk hozzá a kocsiba, amíg Szentkútra mentek, és Szentkút előtt kiszálltam, akkor pedig ordítva mondtam a verseket, és imádkoztam, hogy ne vegyen föl autó, mert ott a senki földjén, a 21-es úton ordítottam ugyanezt. Tehát ebben a két végletben léteztem. Aztán valahogy oda keveredtem a színművészetére.
Most, hogyha visszatekintesz, ugye most már nem csak a franka, volt frankások, jelenlegi frankások néznek fel rád, mint korábban Bubik Istvánra, hanem egy egész ország is már, mondhatjuk azt is, hogy több mint befutott színész lettél. Meg tudnád fogalmazni az árszpoétikádat, hogy mi az, ami téged előre visz ezen az úton?
Mindenképpen az, hogy egy pillanatra se gondolom azt, hogy rám fölnéznének. Sőt, illetve nem sőt, amit mondta arra pláne nem, hogy több lettél már, mint ismert színész. Én azt gondolom, hogy egy nagyon rossz a szó, hogy szerencse, mert ez nem létezik. Pillanatok vannak, amiket megragad az ember, és alkalmas ezeket megélni, illetve ezt kihasználni, amit előtte egy komoly munka előzött meg. Tehát a Jóisten ad egy lehetőséget, vagy ki hogy hívja, és akkor tudsz vele élni, hogyha alkalmas vagy arra, hogy tehát, hogyha az embernek nem tud lehajolni, mert tudom én, a gerince már olyan kemény, nem tud lehajolni az értékére, akkor az nem volt szerencsé, az egy szerencsétlenség. De ha nem most a hasonlat alatt azt értem, hogy le tud hajolni, akkor úgymond szerencsés. Tehát tulajdonképpen az aszpoétikám az, amikor a Gellért téren 90-ben Szabó József plébános, aki engem ebbe az Esztergom Ferences gimnáziumba istápolva berakott, vagy elintézte, hogy bekerüljek, fölkínálta nekem azt a lehetőséget, hogy most én kolláriba ülnék úgy, mint te. De nagyon tisztességesen elmondott minden. És én ott állt, és így fel is vagyok véve, el van intézve, vagy úgy, mint Eszterom, el van intézve az egész tudományi főiskola. Én akkor azt mondtam, hogy nézd, én nem tudom miért, de hogy mondom, én nem tudnék lehasalni a püspök előtt, és mondjuk a cölibátusra esküdni, mert tudnám, hogy nem tudnám megtartani. De mondom, én az urat szeretném szolgálni a színpadon. Ezt úgy eldobtam, ezt a mondatot, de ennek azért egy nagyon komoly akusztikája lett, mint egy visszhang, így évtizedek múlva később jött vissza, hogy akkor a kimondott szónak van ereje, és ezt élem meg. Tényleg azt gondolom, hogy a színpadon, ebben a emelt, sűrű térben kötelessége az embernek a jót közvetíteni, mint ahogy a színdarabok is azt közvetítik, és az osz politikám akkor valahol az, hogy hát, hogy mégiscsak uram, tégy engem a te békéd eszközévé, tehát, hogy őt szolgálni valahogy, na. Ezt meg lehet magyarázni persze úgy, hogy a fény, amit felfog az ember, amit tőle jön, azt áttükrözni, föl lehet úgy is fogni, hogy ha van mondjuk egy olyan szerep, ami nagyon negatív, akkor abban sejtetni, hogy ennek mi lesz a vége, de ezt sejtetik a színdarabok. De valóban az, hogy az urat szolgálom.
Ez abszolút átjön, ugye, és nem csak akkor, amikor beülünk, akár egy moziba is megnézünk egy filmet, amiben akár főszereplő, vagy egyéb szereplő vagy, és kiragad bennünket a hétköznapi torzsalkodásainkból, mókuskerekeinkből, de akár egyházi szolgálatot is klasszikusan már többször végeztél. Gondolok itt a Panama napon, hogy az ifjúság előtt tett tanúságtételedre. Gondolok itt, hogy ugye hamarosan, amikor elérkezik a kongresszus ideje, és a pápaim, és ott is teszel majd tanúságot. Illetve számomra egy meghatározó élmény volt 2018, amikor Rómában a minisztráns találkozó. Én nem voltam sajnos ott, de követtem szorosan az eseményeket. Tehát, hogy ott megjelentél is, mint moderátor jelen voltál, úgyhogy neked az, hogy a pápa előtt úgymond most színi kifejezéseket használva fellépsz, az már nem jelent újdonságot. De milyen is volt ez a 2018-as római tanúságtétel moderátor?
Öt napra kellett kimenni, megérkeztem Rómába, beültem egy taxiba, és bemondtam a címet, és a 6. Pius hotelbe mentem be, ami tulajdonképpen olyan közel van az oszlopcsarnokhoz, hogy igazából 5 méterre. És kiültem arra a teraszra, találkoztam Németh László nagybecskereki püspökkel, és Sziszár Klára pásztorál teológussal, akik ennek a Nemzetközi Minisztrán Szövetségnek elnöke és alelnökei voltak, és megbeszéltük magyarul Rómában azon a teraszon a teendőket, ahol különben pápa választáskor a választók, a bíborosok, püspökök pezsgővel várják a fehér füstöt. Tehát egy nagyon érdekes helyzet volt. És hát ugye volt ott 75 ezer ember, de ebből 73.500 német volt alapvetően, és volt egy 1700 fős határon túli, de magyar, meg magyarországi, de magyar nyelvű, hát kisebbség. Viszont mivel több ország állampolgárai voltak ezek, ezért a magyar hivatalos nyelv volt, illetve hát Németh László lobby tevékenységnek köszönhetően. De azért gondolj bele, amikor ott vagy, mögötted a bazilika, előtted az Obelix, ami Szent Péter vértanú halálának tanúja volt, 150 méterre a tömeg, melletted a német moderátor megszólal, és mint egy stadionban visszhangzik a tömeg, a magyarok meg még hátul álltak sorban a vízért. Aztán jött egy pont, amikor én felrúgtam a szabályokat, és mondom, Bakóc Tamás óta úgyse beszélt itt ilyen hangosan, meg ennyit magyar, úgyhogy én elkezdtem mondani, hogy hol van a víz, mire figyeltek, stb. Nagy élmény volt, de a legnagyobb élmény az volt utána a pápával a találkozás, akinek látom itt az arcát. És tegnap a kezembe is vettem azt a díszdobozos olvasót, amit édesanyámnak küldött, meg édesapámnak, bár ő a kocsijában tartja, hogy mint én is az enyémet, vigyázott ránk. És hát egy csodálatos élmény volt az ő egyszerűsége, lazasága, meg az a fél perc, vagy egy perc, amikor tényleg hát nagyon, nagyon önző mondom, de amikor csak velem foglalkozott. Nagyon, nagyon nagy Isten élményem volt azzal, hogy egy unalmas pillanatban csiráljén, ezeket olvastad már biztos, nagy gazdag bőköröket tett a földje fölött, a termény fölött, a helytartója fölött. Egészen, egészen különleges élmény volt. Nagyon, nagyon kellemes volt, és utána, ez nem mise volt, hanem egy beszélgetés a hívőkkel, utána volt a Szent Ignác plébánia templomba bent a mise a magyaroknak.
A Tárnyák Jersekor.
A Tárnyák Jersekor, igen.
Vagy főszorulás,
többen is voltak. Meggyóntam ott előtt egy vajdasági pléváros barátom előtt, elmentem áldozni, és a végén Fábri Kornélatyó jött hozzá, hogy majd elkérdettem a számodat, mert hogy lesz majd itt valami.
Szóval minden összefügg.
Igen, igen.
Tehát akkor neked ez nem is lesz akkora újdonság.
Dehogy is nem. Hát azért ebből a nyilván nem 75 ezer ember lesz, de nem is érdemes számokkal hadonászni, de itt már nem az lesz, hogy a 98% az nem magyar lesz. Hanem
és hogy készülsz?
Nézd, több feladatom lesz. Moderálni fogom a bíboros úr misé előtti részt, a felkésővonulás előtti részt, ami a...
Tehát ez szombaton majd a Kossuth téren is ér van.
A zsötenére. Nem egyértelműen, de van még több munkám is, majd most fogok egyeztetni, hogy mik ezek. De moderálás alapvetően, illetve ez a tanulságtételre, hát azt látom, hogy imával, mert tegnap is, ma hajnalig így törtem a fejemet, olvastam, nagyon sok tanúságtételt tettem már, de általában ugyanazokat, de megint más egy pár száz fős közönségnek, akit érez az ember beszélni, szabadon, akár egy Panama napon, fölrúgva 20 perces szabályt, itt 5 vagy 10 perc van, itt minden szónak az jelentősége van, nem lehet csak úgy hülyeséget beszélni. Egyeztetni fogok Kapisztrán atyával, Esztergomból, már beszéltem is vele, illetve nem fogok csak arra ráhagyatkozni, hogy majd a Szentlélek megsegít. Mint a Panama napon az előttem lévő blogger is azt mondta, hogy ő irányítja a szavaimat. Tehát ennél egy kicsit komolyabban kell felkészülni.
És a család mit szól mindehez?
Nagyon. Hát a feleségem támogatta ezt először, amikor diáktársunk elhívott Mária Pócsra, minisztránsokhoz tanúságtételre. Hát mondom, kell ez nekem, Linda? Hát én, a hit az egy magánügy, olyan, mint a fai nemi vallási hovatartozni. Ezt sose tettem kirakatba. Mindig féltem egy kicsit tőle, hogy akkor majd elkezdenek a hívők szeretni, a kevésbé hívők meg majd lehülyézni, és nem a munkám alapján, ahogy közelek az emberekhez ítélnek meg, hanem valaki, hát majdnem olyan már egy kicsit, mint hogyha politikai szintre állna ki az ember. A feleségem meg azt mondta, hogy ne, ez egy nagyon fontos dolog, és ebbe bele kell állnod. És ez a Gábor atya is, görögkatolikus Gábor atya is azt mondta, hogy figyelj, csak olyan kevesen vannak, akikkel a fiatalokat meg tudjuk fogni, úgyhogy tehet egy gyere. Úgyhogy akkor én ebben most beleállok. Az ott a szerencsém, hogy tényleg így végigolvasok kommenteket, és nem mint a panaszkodna az ember, mert Dolhai mondta nagyon jó, hát ez tehát is kapja az ívet érte, ilyen finoman, de hát ezért kiállás ez. De tegnap elolvastam ilyet, hogy néztem, hogy keresztény, meg katolikus színészek, meg hírességek, és akkor végignéztem egy amerikai listát, és akkor mondom, jó, hát mondom, akkor,
akkor hát
azért nagyon komoly csapatban van az ember, aki vállalja hitét.
És akkor a színésztársadalom például ezt hogy fogadja, hogy te megvarod így?
Soha életemben nem ért emiatt hátrány. Osztályfőnököm is, maga is, Bence is, piarista volt, ide járt Pestre a piaristákhoz, Marton László. Benne a főiskolán nem voltam ennek sem előnyét, sem hátrányát, sem soha nem éreztem. a pályán sem nem akartak átnevelni. Amikor valaki elragadtatta magát egy próbán, és mondjuk parancs ellen vétett, akkor én látványosan
keresztet
vetettem. Bocsáss meg, atyám. Volt benne egy báj, egy humor, meg egy kicsi komolyság is. Nem kérték ezt rajtam számon. Szóval nagyon tisztességesen hagyják az embernek a faji, a nemi és a vallási hovatartozását megélni. Nem is traktáltam ezzel semmit. Egyszer volt egy beszélgetésem egy öltöző társammal, akinek elmondtam az egyik tanulságtételmet, ami egy elég hosszú, mert hogy ő azt mondta, mosolyogva egy kicsit, lemosolyogva rám, hogy hát én azért nem így gondolkozom az életről, szerintem az élet az másképp működik, nem mondta ki az, hogy hol mi, hanem hogy az magától így ilyen vektorálisan rendeződik, és akkor elmondtam az élményemet, és ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy ez a nagyon morózus magát, okosnak gondoló ember elcsendesült. Elcsendesült. És azt mondja, hát igen, ezzel nem lehet vitázni. Egy tanulságtételeimben én alapvetően majdnem, hogy ateistákat próbálok megszólítani, meg mindenképpen kételkedőket. Ezt most már nem tudom ellőni 12-én, mert ott nem azok lesznek. Vagy most Beregszászon például kint forgatott a feleségem, és akkor bekéreckedtem oda a beregszászi templomba János atyához, hogy hagyj hívjam meg a híveket, és hát ott is álltam, hát ott aztán nagyon mélységesen vallások az emberek. Tehát ott se tudtam jönni ezzel a témával. Készülök, töröm a fejem, olvasok, sokkal jobban készülök, mint gondoltam volna.
Említetted pont az imént a felelősségedet korábban, hogy mindenben támogat ezen az utadon. Talán az egyik legsikeresebb darab, amiben láthatunk benneteket, az a Mr. és Mrs., azt hiszem 10 évet már talán megélt. Miért döntöttetek úgy, hogy egymás mellett egy ilyen darabban? Hát valahogy valamennyire azért ki is nyíltok így a társadalom felé. Mint férésverség.
Volt olyan időszak, amikor egy színházban voltunk, én már ott felmondtam, mert Linda még tag volt, és nem értettük, hogy miért nem raknak minket össze. Volt egy pillanat az életemben, amikor éppen a Szabó Győzővel forgattunk lent Szegeden, ahol egy szórakozó helyen, akkor ő már tévében csinált valami sorozatot, nem tudom mit, én meg úgy ezeket nem csináltam, kiderült számomra, hogy forgathattunk ugyanannyi filmet egy fiatal generációnak, én semmit nem jelentettem, a Győző meg tudta, hogy kicsoda. És pontosan tudtam, hogy ahhoz, hogy én el tudjak adni majd színdarabokat, amiket készítek, ahhoz kell egyfajta ismertség, el kell válni valami televíziós munkát, nagyon komoly kompromisszumokkal. Ez volt a Mr. és Mrs. című vetélkedő műsor, akinek tök véletlenül ma beszéltem a producerével, mert egy filmnek lett a produkt, mindegy. És ebben a műsorban, ez egy ilyen házas párbaj, mi eljutottunk a döntőig. És úgy vállaltuk az egész műsort, hogy nem beszélgetünk a szexuális életünkről, a gyerekről, családról, illetve megadtuk a módját, divattervezők ruháiba mentünk be, tehát hogy lehet azt úgy is, hogy nem celeb vagy, hanem képvisel a szakmádat, meg a családodat. És nagyon jól működött a dolog, és a végén kiderült, hál' Istennek elvesztettük a döntőt, de a végén kiderült, hogy ilyen elképesztő szeretett szó, ami jött felénk, hogy ez milyen kedvenceim. És az erőt adott ahhoz, akkor nézzük meg, hogy csinálunk egy színdarabot, amiben szerintem sokkal jobbak vagyunk mi, sokkal erősebb az üzenete a kettőnk szövetségének, mint maga a színdarab, mert 10 éve megy, 270 előadás fölött vagyunk, bár remektem attól, megmondom neked őszintén, a közös munkától mondom, nehogy kiderüljön az, hogy ami otthon működik, az a színpadon nem, vagy ami még rosszabb, hogy ami otthon nem működik, az a színpadon igen. Tehát húztam, és egy csodálatos ajándék lett számunkra, ami már az aznap, ha előadásunk van, már a készülődés, a közös készülődés, a közös utazás, az előadásban ez az a nagy utazás csodálatos élmény. A kellemes, a hasznosra valami olyan egyvelege, amit minden színész házaspár kollégámra próbálok mondani, de egyszerűen pattal le róluk félnek.
Tehát akkor így a házasságotokat is az meg tudja erősíteni.
Igen. Igen.
Alapvetően igen.
Igen, úgy nem is tudunk róla, de nagyon.
És akkor a gyerekekkel hogyan tudtok így egy nagyobb családot alkotni? Mert ugye a feleségeddel akkor ez egy segítség, hogy néha el tudtok menni akár egy fél napokra, egy napokra együtt.
Igen, ez játszani. Egy havi egy-két alkalom volt, lehet most egy lesz, lehet, hogy kettő lesz, addig babysitter van benne. De különben teljes mértékben a gyermekeiknek szenteljük az életünket. Megkérdezte egyszer a Szabó István Annette Beninget, aki a Warren Bettyt meg tudta szeretni, aki ugye Hollywood legnagyobb férfi királya volt, mindenki szuperlatívusban beszélt róla. Ő mégis meg tudta fogni ezt az embert, és azt hiszem 4 gyerekük született. És ugye forgatta a Csodálatos Júliát vele a Szabó István, és kérdezte, hogy hát jött az egész összes gyerek mindenhova, és hogy tudjátok megoldani ezt ti, hogy forgatok a világ különböző tájain? Hát a gyerekeket, hát mi visszük mindenhova magunkkal. Hát nálunk az első az mindig a család volt, csak utána jön a film. Nem is kapott Oscar díjat? Hát úgy, hogy mi is teljes mértékben, éppen tegnap mondja apám, hogy kicsit elkényeztetik őket, fiam, kicsit sokat megengedtek. Mondtam, nem tudom, nyilván nem akarunk a szolgái lenni, legalábbis én, mert a feleségem azért keményebb, de én tudatosan nagyon kevés munkát vállalok, és nagyon sok időt töltök velük, és inkább ezt a harcot velük vívom, ami az ő rezgésük, az ő ritmusok, mint hogy én pihenjek a színházban. Szeretném, hogyha látnám őket fölnőni, és lenne emlékük az apukról.
Az eukarisztikus kongresszusra való készület jegyében ugye nemrég egy rádiós rádiójátékban voltál főszereplő, Pácsali Bíboros. Egyik számomra mindenki főszereplő, mint volt Frankás. Az a lényeg, hogy a lányod is kapott benne egy kisebb szerepet, felnéztél rá.
Igen. Ugye Pacelli az egy nagyon nagy valaki volt a 38-as kongresszus, meg utána később pápaként is, de ez a legkisebb szerep volt, ez egy olyan 5-6 megszólalás volt, őt kellett idézni. A lányom viszont egy nagy szerepet kapott, a fiatal dédunokát, aki felesen a nagymamával, Molnár Piroskával erről, hogy ez most mi volt, kell ez, stb. Hát iszonyatosan felnéztem rá, mert 12 évesen egy 16 éves kislány szerepét játszott el, és hát az anyjától örökölte azt, hogy egyszerűen öröm a környezetükben lenni, mert ilyen nagyon nyitott, nagyon szeretetteljes és nem profi kislány. Igen, és akkor ott néztem, mögötte, és büszke voltam, hogy így megállja a helyét. És remegek, hogy nehogy ezt a utat válassza, ami a színészet.
38-as kongresszusról mi az az érzés, ami a darab alapján benned van?
Az a fura érzésem van, hogy ugye utána jött egy vészkorszak. Nem csak a háborúval, megtorlással, diktatúrákkal, de egy nagyon komoly, nehéz időszak. És csak reménykedek abban, hogy ez a 83 évvel későbbi esemény lezárja ezt a korszakot, nem pedig megnyit egy hasonlót. Akkor azért más akusztikája volt hívőnek lenni. Azt gondolom, sokkal kevesebben voltak akkor, mint amire számítottak, ugye nem engedt Trianon belengte az egészet. Hát végighallgatva ezt a rádiójátékot, azt érzem, hogy tényleg mekkora élmény volt azoknak, akik ott voltak, és remélem, hogy az viszont itt is meg lesz, hogy a szeretetnek az ünnepét, ezt így újra megéljük, és ilyen értelemben nekem, bár nem mondhatnám ezt, teljesen mindegy, hogy ezt most eukarisztikus kongresszusnak hívják, tezei találkozónak, vagy nagymarosi ifjúsági találkozónak, tulajdonképpen az esernyő szervezete lesz ez az egész a szeretet nagy ünnepének, akire, ahova mindenkit hívok nagyon nagy szeretettel.
Az eukarisztia lesz ugye a középpontban most Budapesten, szeptember 5-e és 12-e között. Hogy látod, hogy a te életedben hol helyezkedik el az eukarisztia, az oltári szentség?
Nem tudom ezt igazán pontosan megfogalmazni. Tehát nekem ott van mindenhol a szeretet. Az, hogy ez most fundamentumként az oltári szentségben van, és hogy ez ott van igazán, azzal nem tudok mit kezdeni. Azzal tudok mit kezdeni, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ugye a kongresszus ezt hivatott, ezt árnyalni, ezt megmagyarázni, ezt a valamit, ami a legnagyobb csend egy misén, ugye. Esztergomban voltunk éppen, a Bazilika plébánosa tartott egy tanúságtétel beszélgetést, és ő is megkérdezte, a nevedet, biztos tudod.
Török Csaba.
Török Csaba. Mi ez az eukarisztia? Mondjátok már meg nekem, mert én sem tudom pontosan. Hát most akkor én mit mondjak?
Igen, igen, igen. Hogyha a kedves nézőknek, hallgatóknak közelebb kellene vinned, hát akkor ezt a nagy ünnepet, de ennek a legnagyobb ünnepnek azért a házigazdája mégis a jó Isten. És te azért egy művészember vagy. Ugye beszéltél már a színművészeted árszpoétikájáról. Hogy látod, hogy melyik az a vers, vagy melyik az az irodalmi mű, amin keresztül azt mondod, hogy az Istent közelebb tudnád vinni az emberekhez, vagy ami akár neked személyesen szól?
Azt hiszem, hogy most egy temetésre találtam egy gyönyörű verset. Keresztény verset temetésre címszó alatt. De lenni igazán ismerték nagyon sokan. Szent Ágoston Ne sírj című írása, amire Kapisztán atya utána nézett, és azt mondta, Szent Ágoston nyomán írta egy piarista szentes 1912-ben, de egy csodálatos vers halálról egy temetésen, ami igazán, igazán komoly megnyugvást tud adni. Ez a ne sírj azért, mert szeretsz engem. Igen. Meg nem, most már nem ugye be, de hogy halálra nem változik semmi, csupán átmentem a másik oldalra. Azt hiszem, hogy ez a legszebb vers most. Meg persze, amikor bajban voltam, akkor anyukám mondta, tudod, ott az a vers, amikor azt mondja, amikor mindenki elhagyott, és a lelkem roskod oda vitte.
Ilyen a klasszikusa.
Eger Szalókon elmentem az esküvőm előtt egy órával egy tanúságtételre, mert az előző év nagyon jól sikerült. Az egy kis templomba volt, itt meg sütött a nap, és ott a templom mögé be kellett állni, és nem láttam senkit, és tudtam, hogy ideget, hogy megjön a torta az esküvőre, tehát máshol voltam, nem a saját kocsimmal voltam, az én kocsim szerelőné volt, egy olyan kocsiban voltam, ahol csak egy Zambógyi mikazetta volt, és azt kellett hallgatnom, azzal érkeztem meg, és de idéztem ezt a verset, és aki föllépő volt mögöttem, méghozzá Balcó András, ő is ebből idézett. Igen, az is egy olyan erős, a klasszikus.
Mi kell ahhoz, hogy ugye sikeres színészként, kívülről nézve, ember tudjál maradni? Mit teszel ezért? Teszel-e valamit? Hogy megszólítható legyél?
Nem.
Hogy ne szálljál a szemvilágiasra, ezt így
tűnök. Ezt azt, jó Isten elintézte, hogy ne szálljak el. Nagyon hamar jött nekem egy nagy pofon, vagy egy nagy jelzés, hogy ne szálljál. Kaptam egy szponzorautót a siker után egy fél évre, tehát alám tettek valamit, amiért én nem dolgoztam meg, és abban beleültem, és azt mondom, ki a király, ki cserélte le a kis marutit, vagy nem tudom, mi volt előttem, ki megy itt a nagykocsi, és egy hét után ellopták. Aztán lett egy ilyen nagyon szép Isten közbejárása az egész történetben, egy hosszú tört valami, de alapvetően arról szólt, hogy az a tiéd, amiért megdolgozol. Illetve amikor úgy volt, hogy ezt ki kell fizetni ezt az autót, és el kell adni a lakást, amiért a szüleim egy életen át spóroltak, teljesen magam alatt voltam mindenféle szempontból, és a akkori barátom, mostani feleségemmel is veszekedtem. És az volt bennem, hogy akkor menjen ő is, nem kell nekem ez. És minden bajom van, egyszerre jött minden. És már én a hajléktalanokkal tárgyaltam, láttam, mi lesz az utam, jó van ember. És ő pedig a jövőnkről kezdett el beszélni egy veszekedés alatt, de így lecsapva, hogy adjad már, mert mindegy, hogy mit mondunk a gyerekeinknek, hogy miért nincs házunk. Én ott elkezdtem sírni, és tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Ha nem fut el tőlem, nem futott el, tehát nem voltam egyedül. Már a siker előtt is, a nagy hisztérika előtt is az fogta a kezem feleség képében, aki ma is fogja. Úgyhogy alapvetően azt hiszem, ő nem engedett elszállni, meg talán az a unalmas sok mise, amire reggelente járni kell egy gyerekként, azok a unalmas hittanórák, amivel már 8 évesen járni kellett, azok megtették a hatásokat valószínűleg.
Hogyha figyeljük az életedet, munkásságodat, akkor észrevettünk egy olyan csak fontos területet, ugye volt osztálytársad, az a vonatot viszi a Vágány utcában, ami igen, alapvetően egy haléktalan szállás.
Kenesei Balázs.
Pontosan, Kenesei Balázs. És néha te ott felszoktál lépni a haléktalanok számára. Miért vállaltad ezt a szolgálatot? Miért adott fontosnak?
Balázs alattam aludt a hálóba, vizaví alattam aludt, és hát meghívott ő is, hogy hát figyelj, mire gyerek lettél, akkor gyere, beszéljél. Hát de most, hát muszáj. Úgyhogy tulajdonképpen azért mentem, mert hívott, és ahova hívnak, megy az ember. De hát én ott azért bajba voltam, amikor ott ül velem szemben 70-80 általam hajléktalannak vélt, és valóban az ember, és akkor beszéljek nekik. Úgyhogy jóval fiatalabb vagyok. 2-3-szor mentem el, remélem tudtam adni valamit nekik, illetve elmentem ételt osztani, de ha hívnak igazából, megyek, úgy nem is volt kérdés, hogy ne menjek. Nem tudom, de jó volt látni. Volt egy osztálytársunk, aki bajba volt valami miatt, és akkor őt is elrángattuk ide, a vagonszállóra, és így belögtük az egyik tusolóba. Nézd, ha azt folytatod, mit csinálsz, akkor ez lesz a vége. Őrjünkbe kijött. Nem tudom, miért tartom fontosnak. Alapvetően, hogyha tényleg az van, hogyha ha kérnek, adjatok. Úgy adjatok, mintha nekem adnátok. És ha kérnek, akkor én adok, még akkor is, hogyha mondjuk olyan kér, egy olyan hajléktalan az ablakban, tudom, hogy semmi értelme. És nem azért adok, hogy a saját lelkiismeretemet rendbe tegyem, mint hogy nagyon sokáig azért adtunk, megadunk, hanem azért kértél, adok. De lehet, hogy csak 2 forintot kapsz.
Szerintem, hogy ezt tudod, hogy ez abszolút Szent Ferenci lelkület, mert ugye ő mondta azt, hogy mivel bárki kér tőle, ugye Isten szeretetére hivatkozik, akár kimondva, akár kimondatlanul, és hogy nem teheti meg, hogy
hát ne adjon neki. Hát könnyű volt neki, amikor ledobta a ruháit a püspök pontosan, előtt.
Pontosan. Ugye közeledik, most a karnyújtásra vagyunk a világeseménytől, ami ugye szeptember 5-e és 12-e között lesz itt Budapesten, ránk figyel majd az egész világ. Ugye a pápa koronázza meg úgymond a jelenlétével a záró szentmisét. Hogyan tudnád akár magad számára megfogalmazni, hogy ez neked miért fontos, hogy miért vállaltál ebben szerepet, illetve végül, de nem utolsó sorban azt kérném tőled, hogy egy pár mondatban, ha tudnál úgymond buzdítást adni a nézőknek, a hallgatóknak, hogy miért regisztráljanak, miért jöjjenek el erre a világeseményre.
Tehát az volt az első kérdés, hogy miért
neked
fontos,
személyesen, miért neked.
Hát ugye egyrészt, amiről eddig beszéltem, mert hívtak. Mert elképesztő élmény volt a pápával való találkozásom. Én a pápával való találkozásért mentem Rómába.
Te 18-ban.
És ilyen nagy energianyalábot akartam látni. Hogy ez milyen. Ehhez képest kaptam egy egészen személyes, közvetlen kapcsolatot vele. Egy embert láttam, olyat, mint te, még én, meg bárki. Egy mosolygó szemmel rám nézett, és egy feltétlen szeretettel küldött a szüleimnek, rózsafüzét, meg megáldotta a képet, amin a családomban vagyok, meg a feszületet, amivel Vilmos, hogyha összeadott. Ez egy ilyen nagyon pozitív élményem volt. Valószínűleg olyan pozitív élményem volt, hogyha csak oda keveredtem volna, mint teljes ateista, akkor is elkezdtem volna, hogy utána ezzel így foglalkozni, mert egy merő szeretetet kaptam. És amikor erre fölkértek, akkor még nem volt tiszta, hogy én hírnök leszek, és akkor én már többször betelefonáltam, tudom, hogy elmaradt, de mondom, én jövök, de hát mondom, én bármit csinálok, mert ebben szeretnék részt venni, mert ezeknek a nagy találkozásoknak, ahol ilyen sokan vagyunk együtt, ebben működik bizony a tömegpszichózis. ami nem csak rosszul tud elsülni, hanem nagyon jól is tud elsülni. Tehát az együtt imádkozásnak, az együtt éneklésnek egy olyan csodáját tapasztaltam én meg egyszer Pécsre egy tezei találkozom, amiről már sokszor írtam, ami meghatározó, jó kedvet, jó lelkiséget adott nekem, ami nem csak ott nyugtatott le 16 évesen teljesen buzgó álmaimmal rakott rendbe, hanem kihatott a később életemre, hogy én azt mondtam utána napokig, hogy én akár papként is tudnám szolgálni ezt a fajta közösséget, ezt a fajta együttlétet, ahol a szeretet így vibrál. És erre most kaptunk egy ilyen lehetőséget. Hogy ott ugye azt mondja Erdő Péter, hogy lehetőség, hogy megmutassuk magunkat nem csak a világegyháznak, hanem a civil világnak is. Én meg azt mondom, hogy a legjobban látni magunkat, nem megmutatni magunkat nekik, hanem látni a másikon azt, hogy hát kicsit olyan, mintha külföldön az ember foci meccse lenne, és a magyar csapatnál, és teljesen mindegy, hogy kinek mekkora a pajasz, vagy hogy néz ki, hajrá magyarok. Hajrá, Jézus!
Igen. Azt hiszem, ennél jobb végszó nem is lehetne a beszélgetésünknek. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és hogy beszélgettünk. Nagyon köszönjük a nézőknek is, a hallgatóknak is, hogy velünk voltatok. Mindenkit arra búzdítunk, hogy látogassatok el az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak a honlapjára, ami a www.iec2020.hu, és ott a regisztrációs felületen, ha még nem tettétek meg, akkor ott lehet regisztrálni, és hát találkozunk akkor együtt Jézussal és Pindrok Csabával is a Hősök terén és az egész héten. Köszönöm szépen!